Isten tiszteletünk kezdetén 161. dicséretünk első versét, 161. dicséretünk első versét, Kies keresztény lelki hangballam.
mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, ahogy az szól hozzánk a Királyok második könyvéből, annak a 6. részéből, a 8. verstől a 23. versig terjedően. A Királyok második könyvéből, a 6. fejezetből így szól hozzánk Istenünk igéje. Arám király a háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt. Senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a város a sereget lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik, nem az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus, uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól, megölesse-e őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé Arám rabló csapatok Izrael országába. Isten áldja meg az ő igényét, hallását, befogadását, támogatását. Válaszoljunk az ő szavára, fohászkodjunk hozzá imádságban. Dicsérünk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, hiszen napról napra a bizonyságát adod annak, hogy milyen hatalmas és mindenható Isten vagy te. Látjuk azt, hogy nincsen senki, sem földön, sem égen, aki hozzád hasonló lehetne. Nincsen senki, aki utol érhetné a te magasságodat és hatalmas voltodat. De magasztalunk és dicsérünk téged azért is, hogy ezt belátva és megérezve nem kell félnünk és kétségbe esnünk. Nem kell amiatt félnünk, hogy látjuk, hogy te minden dolgunkat tudod, még a jövőnket is látod, és minden rejtett érzéseinket ismered, mert tudjuk, hogy te a legjobbat akarod a számunkra. Arra kérünk, Istenünk, ezen a vasárnap délelőttön, taníts minket a te utaidon járni. Taníts meg azt, hogy mi az, amit az életünkben még jobbá tehetünk, amit még megjobbíthatunk a te szent lelkednek az erejével és segítségével. Nevelj minket és taníts minket, hiszen tudjuk, hogy minden a te kezedben van, és csak te tőled várhatjuk, ami a megfelelő menetét. Így kérünk, hogy ajándékozz meg igénynek az üzenetével, és vezess minket hétköznapjainkon tovább, hogy tudjunk te szerinted való életet élni. Kegyelmedből kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. A 172. dicséretünkkel készüljünk az ige hirdetésre. 172. dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, se kedelem nélkül. Istennek azt az igéjét, amelyről az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét ezen a mai délelőttön, és amely írva található az Új Szövetségben, a Lukács evangéliuma 9. fejezetében, az 51. verstől kezdődően eképpen. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Amen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt két ószövetségi, illetve újszövetségi ige szakaszunk egy-egy történetet tartalmaz. És hogyha megfelelőképpen figyeltünk ezekre a történetekre, akkor valami meglepőt tapasztalhatunk bennük. Egész pontosan azt, hogy a két történet, bár nagyon sok minden elválasztja őket és megkülönbözteti egymástól, mégis meglepő módon hasonlítanak is egymásra. Olyan az egész, mintha egyetlen egy történet lenne, amelyet egy szerző ugyanaz a alapján, az alap ötlet alapján, ugyanazzal az alap gondolattal írt volna meg kétféleképpen, más szereplőkkel, más korban. Az egyiket a királyság idején Elizeus főszereplésével, a másikat pedig Jézus Krisztusnak az idejében, úgyhogy ő benne a főszereplő. Ha hisszük azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor bizony azt is bátran elmondhatjuk, hogy végső soron mindkét történetnek ugyanaz a szerzője, maga a Szent Háromság Isten. A bennük rejlő, összecsengő üzenet tehát nem a véletlen műve, hanem Istennek a tudatos ajándéka számunkra. Ezen a mai Isten tiszteleten fordítsuk hát figyelmünket arra, hogy hol kapcsolódnak egymáshoz ezek a történetek, melyik az a négy pont, ahol találkoznak és párhuzamban állnak egymással, és nekünk, akik egy harmadik kornak, egy harmadik történetnek a szereplői vagyunk, milyen tanúsággal szolgálhatnak. Az első közös mozzanat ebben a két történetben az, hogy Isten embere ellen áll a háborúságnak. Elizeus ezt úgy teszi, hogy megkérdezi Istent, és megtudakolja az Arám királynak, aki éppen készül megtámadni Izraelt, a hadi tervét, az, hogy hova akarja letenni a táborát, és mindig közli saját uralkodójával, Izrael királyával, hogy hol kell különösen óvakodni a betolakodóktól. A háborúságot, a harcot Elizeus itt már egészen a csírájában folytja el, és ezzel megakadályozza azt, hogy az Arám népet is, és természetesen Izrael népét is ember áldozatok tizedeljék meg. Elizeus tehát ellen áll ezen a módon a háborúságnak. A másik történetben, Jézus korában egy másfajta háborúság ütötte fel a fejét és terjedt el. Ez a háborúság két nép között volt, és gyűlölködésben élte ki magát. Az izraeliek és a samáriak annyira gyűlölték egymást, hogy ha egy izraeli valahova el akart menni, és Samárián kellett volna keresztül mennie, akkor inkább elkerülte azt a területet. Még akkor is, hogyha jelentős kerülő utat kellett emiatt megtennie. Jézus azonban ellenáll ennek a háborúságnak, ennek a gyűlölködésnek, és azt mondja, hogy ő Samárián keresztül fog menni, sőt, még azt is elhatározza, hogy éjszakai szállást is egy samáriai faluban fog keresni. Lakó és asztalközösséget akar vállalni azokkal az emberekkel, akik még a színét sem szívesen látják, csupán a származása miatt. Mert Isten embere, legyen az bármilyen korban, éljen bármikor, elhatárolódik a háborúságtól és a gyűlölködéstől, és a békesség útját keresi. Keresztény emberekként nem árt, hogyha nem feledkezünk meg erről, mert talán nincs annál szégyenletesebb, amikor a magukat Krisztusnak nevező emberek, Krisztus követőnek nevező emberek, nem hogy a békesség teremtői lennének, hanem csak szítják a békétlenséget. Ahelyett, hogy jobb belátásra bírnák a gyűlölködőket, maguk kezdenek el utálkozni. Ahelyett, hogy összebékítenék a haragosokat, maguk is haragot hordoznak a szívükben. Isten igéje, mint olyan sok helyen, most ezen a ponton is figyelmeztet minket, ma is, most is, hogy az Isten embere mindig ellenáll a háborúságnak. Igen, ám ez nagyon szépen hangzik, de ennek az ellenállásnak, ennek a békességre törekvésnek azt láthatjuk, hogy mind a két történetben valamilyen negatív következménye van. Mindkét eset azt mutatja, hogy a béke állapotát fenntartani, vagy éppen megteremteni akaró embert káros hatások érik. Arám királya árulókra gyanakszik, hogy vajon ki az, aki mindig az ő udvartartásából kiszivárogtatja azt az információt, hogy hol akarja letenni a tábort, de aztán hamarosan kiderül, hogy nincs itt semmiféle beépített ember vagy tégla, hanem Elizeus próféta az az izraeliek közül, aki megtudakolja Istennek az akaratát, Istennek a szavából azt, hogy hol akar Arám betörni az országba, és amikor ezt megtudja Arám királya, akkor azt olvassuk, hogy lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött, hogy elfogja a prófétát. Hát egy védtelen, fegyvertelen, békére törekvő próféta ellen egy ilyen hatalmas hadsereg áll meg, felfegyverzett harcosokkal, ide vezet a békességre törekvés, a védekezés a háború ellen. Úgy tűnik, hogy ide vezet az ellenállás. De tekintsünk most a másik történetre, Jézusra és tanítványaira. Mert rájuk nem fogtak ugyan fegyvert az emberek, de megtámadták őket is, éppen azon a fronton, amelyen a békességre igyekeztek. Egy falu egész lakossága egyöntetően és egységesen mondott nemet a szállás kérésére. Amit tehát Jézus szándékosan figyelmen kívül helyezett, amit el akart törölni, amire nem akart figyelmet szentelni, a népek közötti gyűlölködés bizony a samáriaiaknak fontosabb volt az Isten fiánál. Ott maradtak a tanítványok, és ott maradt Jézus szállás nélkül, kiutasítva és elutasítva. Másodszor tehát megtanulhatjuk, hogy számítanunk kell arra, hogyha Isten igényének útját járva ellen tudunk állni a háborúságnak, családunkban, munkahelyünkben, munkahelyünkön, iskolánkban, környezetünkben, akkor nem biztos, hogy az emberek között osztatlan sikert fogunk aratni. Lehet, hogy a figyelem középpontjába kerülünk, mint ahogy Elizeus próféta. Lehet, hogy sokan fognak bántani, megtámadni minket, de még hogyha nem is támadnák ránk egy az egyben, akkor is lehet, hogy éreztetni fogják velünk, egyértelműen elmondják, kifejezik, megmutatják azt, hogy nincsen szükségük az ilyenfajta indulatra, hogy nincsen szükségük miránk. Elutasítanak és kiutasítanak maguk közül, ahelyett, hogy a béke jobbját nyújtanát számunkra. Isten gyermekeinek számoljunk kell azzal, hogy még a legjobb szándék ellenére is kerülhetnek veszélybe, kerülhetnek kellemetlen és nehéz helyzetbe. Második közös pont a két történetben arra tanít meg tehát, hogyha ellenállunk a háborúságnak és az árral szemben kezdünk el úszni, az még nem biztos, hogy könnyű út lesz, hogy könnyebb lesz, mint a másik. Sőt, talán sohasem lesz az. A nagy biztatás és a nagy bátorítás egy ilyen szomorú kijelentés után csak az lehet számunkra, hogy Isten a mi oldalunkon áll. Még ebben a nehéz helyzetben is. És hogyha ő velünk, akkor kérdezhetjük választással együtt, hogy akkor kicsoda ellenünk. Mert előtte semmi sem lehetetlen. Vaksággal sújtja az Elizeus életére törő embereket, akik már az egész várost körülvették, és már ott voltak a próféta előtt. Elizeus kezes bárányként oda vezetheti őket, ahova csak szeretné, és elviszi őket Samáriának a kellős közepére, és ott kéri Istent, hogy nyissa meg újra a szemüket, hogy amikor újra látnak ezek az ellenséges arámi emberek, akkor azt vegyék észre, hogy a másik országnak a közepén vannak teljesen védtelenül és kiszolgáltatva Izrael királyának az akaratának. És itt jön el a harmadik kapcsolódási pont, a harmadik párhuzam az Ószövetség és az Újszövetségi igény között. Ugyanis megszólal valaki. Valaki, aki Isten emberének az oldalán áll, és valaki, aki pontosan látja azt, hogy az ellenség most nagyon ki van szolgáltatva, az ellenséggel most el lehetne bánni, Isten segítségével azt lehet tenni, amit csak akarnak ellenük. És megkérdezi az izraeli király, megöljem-e őket? Ha a kövek beszélni tudtak volna Samáriában, akkor bizonyára nem mentek volna el szó nélkül, amellett, hogy több száz évvel később szinte ugyanezt a kérdést visszhangozzák Jézusnak a tanítványai. Szinte ugyanez a kérdés, ez a kérés, ez az indulat van bennük, amikor azt kérdezik, ugyancsak Samáriában, akarod-e, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből és égesse meg őket? Megtörténhet velünk is, hogy Isten kezünkbe adja a rossz akarúinkat, azokat az embereket, akik megvetnek minket, akik kinevetnek, kigúnyolnak, akik nem viszonoznak a szeretetünket, akik nem tudnak jó indulattal fordulni hozzánk, amikor mi mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy jó indulattal legyünk feléjük, azokat, akiktől sokat szenvedünk és tűrünk, talán hosszú éveken át. Lehet, hogy jön egy élethelyzet Isten akaratából, amikor fordul a kocka, és mi leszünk felül kerekedünk rajtuk. És lehet, hogy a mi életünkben is lesz egy olyan ember, aki ott áll mellettünk, és ugyanezt mondja, mint amit mondott, amit Izrael királya, és amit a tanítványok mondtak. Azt mondja, hogy itt az idő, hogy bosszút állj. Tanítsd Móresre, hogy legközelebb ne legyen kedve majd szórakozni veled. Mutasd meg, hogy te felette állsz ennek. Ezek a kéretlen tanácsadók megpróbálnak bogarat ültetni a fülünkbe, sőt, még talán azt is felajánlják, hogy a munkának a piszkos részét ők maguk elvégzik. Ott van a jó barátunk, és azt mondja, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, majd én lehetetlenné teszem ezt az embert, majd én megszégyenítem mások előtt, majd én megmondom neki a magunkét. Csak az engedélyünkre, a beleegyezésünkre, a felbólintásunkra van szükség, és az illető már is visszakapja azt, amit megérdemelt. Ilyenkor döntenünk kell, hogy hogy lépünk, hogy mit mondunk. De mielőtt döntenénk az ilyen helyzetben, nézzük meg, hogy hogyan döntött Isten prófétája a királyok könyvében, hogyan döntött maga a fiú Isten Lukács evangéliumában. Mert ott azt olvassuk, hogy bár elhangzik ez a kérdés, megölesse-e őket, de Elizeus erre egyértelműen nemleges választ ad. Nemleges választ ad annak az uralkodónak, aki végre megsemmisíthetné az ellenségének a javát, egy egész sereg katonát. sőt, még azt is javasolja, hogy biztosítsa ezeknek a katonáknak az étkezését is. Kenyeret és vizet kér Elizeus azoknak, akik az életére törtek. Már jóval megelőzve a korát, Jézus tanítása szerint cselekszik, hiszen évszázadokkal később éppen Jézus mondta, ha megdobnak kővel, akkor dobj vissza kenyérrel. Izrael királya pedig úgy tesz, ahogyan Isten prófétája mondja. Nem lehetett egyszerű döntés ez sem, hiszen nagy volt a kísértés, az elfogott sereget megölni, kivégeztetni, példát statuálni, de mégis úgy tesz, ahogyan mondja Elizeus, sőt nagy lakomát rendez nekik és hazabocsátja őket, haza engedi sértetlenül ezeket a katonákat, és reménykedik abban, hogy valóban ez a jó döntés. De hogy jó döntés volt-e ez, azt a történet utolsó mondata bizonyítja. Mert a történet utolsó mondata így szól, nem is jöttek többé arám rabló csapatok Izrael országába. Jó döntés volt tehát. Vajon a tanítványok a másik történetben, akik odaléptek Jézushoz és kérdezték, hogy kérjék-e a pusztulását annak a falunak, aki kirekesztette őt, nem ismerték ezt a történetet? Nem tudták, hogy mi volt ennek az ószövetségi történetnek a végkimenetele? Valószínű, hogy ismerhették, hiszen éppen egy másik ószövetségi történetre hivatkoznak, éppen Illésnek az esetét, amelyet szintén a Királyok második könyvének az elején olvassuk, azt emlegetik fel, ahhoz hasonlóan kérdezik meg, hogy tüzet kérhetnek-e az égből, és nem foglalkoznak azzal, hogy a saját gondolataik, a saját indulataik szerint használják fel Istennek az igéjét. De Jézusnak mindez számít, és hozzájuk fordul, és szomorúan meg kell állapítania, hogy azok a tanítványok, akik a közvetlen környezetében éltek, ők sem értik igazán az ő alapvető tanítását. Ők sem értik igazán, hogy miért van ő itt, hogy miért jött el a világra. Mert nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem azért, hogy megmentse. Azok tehát, akik nem fogadták be őt, akik nem nyitották meg az ajtajukat Jézus előtt, már maguk elveszettek voltak, és kizárták még annak a lehetőségét is, hogy az emberfia megmentse az ő életüket. Elég baj az nekik, hogy a megmentőt nem engedik el oda, ahol nyomorúság van, nem engedik be magukhoz, amikor veszélyben vannak, nem kell még külön kérni rájuk az ő vesztüket, mert az emberfiat nem elveszíteni akarja az embereket, hanem megmenteni. És bizony ez a történet is egy rövid mondattal zárul, akár csak az ószövetségi. Azután elmentek egy másik faluba. Mert Isten terve nem ér itt véget. Isten terve folytatódik. És így van ez a mi életünkben is. Lehet, hogy sokan sokféleképpen megbántanak minket, lehet, hogy zavarnak, nyugtalanítanak, ellenállnak, megtámadnak, vagy kigúnyolnak az emberek. Lehet, hogy nehéz terheket kell hordanunk, és lehet, hogy úton útfélen akadályokba ütközünk akkor, amikor tudjuk, hogy a békességet és Isten ügyét próbáljuk munkálni, de Istennek a csodálatos terve ettől még nem fut zátonyra, ettől még nem ér véget. A mai történetek erősítsenek meg minket abban, hogy az áldás és a békesség útján járjunk. Erősítsenek meg abban, hogy ellenálljunk a körülöttünk lévő zajló és zúgó háborúságoknak. Lássuk meg azt ezekből a történetekből, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hiszen a békességet teremtő embernek itt ezen a földön nagyon ritkán terem babér. És segítsen minket ez a két példa abban, hogy ellenálljunk a kísértésnek akkor, hogyha Isten a kezünkbe adja az ellenségünket, vagy hatalmat ad a kezünkbe felettük. Emlékezzünk rá, hogy a könyörületesség útja sokkal nagyobb erővel bír, mint a kegyetlenség útja. Mert a kegyelem útja, kedves testvérek, az az Isten útja. Mert ő maga kegyelmes volt az emberi nemzetséghez. Abban volt kegyelmes, hogy a bűnekért, amelyeket elkövetett az ember, nem magát büntette meg, hanem a saját fiát küldte el azért, hogy ezekért bűnhődjön. Az ember fia azért jött el, hogy halálával megmentse az ember életeket. Ezért tartozunk neki azzal, hogy saját életünket, az ő dicsőségére éljük, békességben éljünk, békességet teremtve és békességre törekedve, környezetünkben, családunkban, szeretetben és békességben élve mindenkivel, és nem csak az emberekkel, hanem Istennel magával is. Így legyen. A 161. dicséretünk 3. versét énekeljük. 161. dicséretünk 3. versét. Ismered az életünkben zúgó viharokat, ismered azokat a háborúságokat, amiket át kell élnünk, akár azért, mert saját magunknak okoztuk azokat, akár a másik emberektől erednek. Köszönjük, hogy te megoldást is adsz ezekre, a békességre, törekvésnek az indulatát, és azokat a példákat, amelyeket a Szent Igédben olvashatunk, azokat a bátorításokat, amelyek arra sarkalnak minket, hogy ne adjuk fel a harcot azért, hogy ne legyenek harcok. Kérünk, Urunk, hogy segíts minket akkor is megmaradni ebben, amikor az nem egyszerű feladat, amikor nem jár érte elismerés. Köszönjük neked a példákat abban, hogy ellen állhatunk a kísértésnek. Azokban az órákban, amikor mi kerekedünk felül ellenségeinken, amikor a rossz akaróinknak mi is rosszat tehetnénk, de köszönjük, hogy figyelmeztetsz arra, hogy a te szent fiad kegyelmessége az nem lehet hiába valóvá a mi életünkben sem. Köszönjük neked ezt a csodálatos kegyelmet, amivel elküldted őt közénk, azért, hogy itt éljen, tanítson, gyógyítson, példát adjon az életével, és halálával pedig megmentse az emberiség életét. Szeretnénk mi is a mi életünket neked szentelni, és minden utunkban, minden gondolatunkban a te törvényedet követni. Így kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, annak minden zajos problémájával és csendes, békés percével együtt. Segíts most, kérünk, különösképpen azoknak, akik egyetemen, főiskolán vagy más helyen vizsgák előtt állnak, és a te erődre van szükségük. Kérünk azokért is, akik már túl vannak ezeken, hogy adj sokszor annyit az ő belefektetett erejük helyett, hogy újra fel tudjanak töltekezni a sikeres vizsgák után, amelyekért hála és dicsőség te neked legyen. Kérünk téged, gyülekezetünk minden tagjáért, jelenlévőkért és távol maradókért, azokért, akiket a havazás, a rossz időjárás tartott távol, azokat, akik a szívüknek a betegsége miatt nem vannak, nincsenek itt közöttünk, és kérünk, hogy áld meg egyen-egyenként mindenkinek a sorsát, azért, hogy meggyógyult, megtisztult emberekként lehessünk egy tiszta gyülekezette előtted. Így kérjük a te áldásodat és segítségedet életünk minden napjára. Szent fiadért, aki a kereszttel meghalt értünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk,
mennyekben,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Többen ismertük a menekülői táborozásokból Nagy Kálmáni nagytiszteletű asszonyt, akit Isten a múlt héten visszahívott sok földi szenvedés után az élők sorából, 68 évet élt, és tegnap volt a temetés a Karcagon népes gyülekezet közösségében. Isten tegye áldottá emlékét, azoknak a szívében, akik ismertük és szerettük. Szeretettel hirdetem, hogy a Református Tiszántúl című újságnak a megrendelési ideje van, aki eldöntötte magában, hogy szeretné ebben az évben is járatni. 1200 forint az éves díja, az legyen kedves, minél hamarabb jelezze, ha most nem is fizetik, nem baj, csak tudjuk azt, hogy hány darabot rendeljünk. Alkalmainkra várunk, szeretettel mindenkit, reggel ágytatot tartunk, csütörtökön nyitott bibliaórát, szombaton délután 3 órakor kisifi alkalom van, este pedig 7 órától a nagyokat várjuk ifjúsági alkalomra, és kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a konfirmandusokra is figyeljenek oda, hogy le ne maradjanak a tanulmányaikban.
És tiszteletünk végén a 200. dicséretet énekeljük minden versével. 200. dicséretet, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusom. Békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.